az esküdt. Hát én már ítélkeztem egyszer, szólt Firbasz úr, torkát köszörülve. Mert kisorsoltak esküdtnek. Éppen akkor került a bíróság elé annak a Luisa Kadanikovának az esete, aki meggyilkolta a férjét. Az esküdtek között 8 férfi és 4 nő volt. A fene, mondtuk többé-kevésbé hallgatólagosan mi, férfiak. Az a 4 asszony személy majd fel akarja menteni a nőt. És így már előre megmakacsoltuk magunkat. Az előzmény egy szabványos, szerencsétlen házasság volt. Kadanik mérnök 20 évvel fiatalabb lányt vett feleségül. Luisa még kislány volt, amikor férjhez ment hozzá, és az egyik tanú azt vallotta, hogy a fiatal asszony egy nappal az esküvő után sírt és sápat volt, mint a fal, és remegett az undortól, amikor a férje hozzá akart nyúlni. Sokszor jut eszembe, hogy micsoda szörnyű tapasztalatokon megy keresztül egy ártatlan fiatal lány az esküvő után. Tegyük fel, hogy a férj prostituáltakhoz szokott, és eszerint viselkedik. Szóval férfi ember el se tudja képzelni, mint megy keresztül egy ilyen kislány. De az államügyész egy másik tanút kapart elő valahonnan, aki azt vallotta, hogy Luisika a házasság előtt valami diákkal hetyegett, és hogy az esküvő után is levelezett vele. Egy szóval mindjárt az esküvő után kitűnt, hogy a házasság valahogy nem stimmel. Luisa azt, hogy nem titkolta, hogy testi undort érez férje iránt. Egy év múlva abortált, és azóta valami női bajai voltak. A mérnök úr máshol talált kárpótlást, és otthon minden fillér miatt botrányt csapott. Azon a szerencsétlen napon megint jelenet volt közöttük valami krebdesín ruha, vagy mi miatt, és a mérnök úr kijelentette, hogy nem hajlandó tovább mérgelődni otthon. Ebben a pillanatban Luisika a háta mögé került, és egy Browningból tarkó lőtte. Azután kirohant a folyosóra, és dörömbölni kezdett a szomszédok ajtaján, hogy menjenek be az urához, mert megölte. Ő meg megy a rendőrségre, feljelenti magát. De a lépcsőn görcseket kapott, és összerogyott. Ennyi volt az egész. S most ott ültünk 12-en, hogy eldöntsük, bűnös-e Luisa vagy sem. Azt mondják, hogy Luisa szép lány volt valamikor, de a vizsgálati fogság nem kedvez a női szépségnek. Luisa arca sápadt és puffat volt, és a szeme gonoszul és gyűlöletet sugározva izzott. Fönt a tanácselnöke trónolt, maga a megtestesült igazságszolgáltatás. Szörnyen méltóság teljes és csak nem papos jelenség abban a fekete talárban. Az államügyész a legszebb ügyész volt, akit életemben láttam. Erős, mint a bika, és harcra termett, mint a tigris. Látszott rajta, hogy ereje és fölénye tudatában milyen élvezettel veti magát zsákmányára, amely ott lent olyan őrülten gyűlölte azzal az égő szemével. A vádlott ügyvédje minden pillanatban felugrott és veszekedett az ügyésszel. Számunkra esküdtek számára ez kínos volt, mert olyan benyomást keltett, mintha nem egy gyilkos nőről lenne itt szó, hanem valami vitás ügyről a védő és az ügyész között. Aztán ott voltunk mi, a népbírák. Azért jöttünk, hogy emberi lelkiismeretünk szerint ítéljünk, de a legjobb akarat mellett is kétségbe esetten unatkoztunk az ügyvédi fogások és a bírósági formaságok közepette. Hátul a hallgatóság szorongott, és élvezte Luisa Kadanikova esetét. Valahányszor kutyaszorítóba került, és meghajszolva hallgatott. Az emberek röfögtek a kéjtől. Firbasz úr megtörölte homlokát, mintha izzadna. Én időnként úgy éreztem magam, mintha nem kisorsolt esküt lennék, hanem kínpadra vont ember. Mintha fel kellene ugranom és oda kiáltanom a bíróságnak. Mindent bevallok, csináljatok velem, amit akartok. Aztán ott voltak a tanúk. Mindegyikük fontoskodva vallott, mint egy hencegve azzal, hogy tud valamit. A tanúvallomásokban benne volt az egész kisvárosi élet. Irigység, pletyka, protekció, gyűlölködés, gyanúsítgatás, intrika, politika és unalom. A tanúk szerint a megboldogult Kadanik egyenes ember és rendes polgár volt, aki a legjobb hírnévnek örvendett. Továbbá szoknyavadász, zsugori, brutális, erkölcstelen, durva fráter. Vagyis választani lehetett. Luisa asszony rosszabbul járt. Könnyű, tékozló nőcskének mondták, aki sejen fehér neműt hordott, nem törődött a háztartással, és adósságokat csinált. Az államügyész előre hajolt és jeges mosollyal megkérdezte. Vádlott, volt-e a házasság előtt bizalmas viszony a férfival? A vádlott nem felelt, csak az arca vált szürkés pirosra. Az ügyvéd felugrott. Kérem, hogy hallgassák ki ezt meg ezt a nőt, akin Kadanik erőszakot követett el, amikor nála szolgált. Gyereke volt vele. Az elnök elkomorodott. Látszott rajta, hogy azt gondolja, az Istenért elhúzódik a tárgyalás. Ez alatt véghetetlen sorban következtek egymás után a családi ügyek. Kiadott okot a családi béke felborulására, mennyi pénzt kapott Luisa asszony a háztartásra, volt-e a férjnek oka féltékenységre, és így tovább. Néha órákon keresztül az volt az érzésem, hogy nem a halott Kadanikról és házasságáról beszélnek, hanem én rólam, vagy akármelyik más eskütről, vagy nem tudom én melyikünkről mindannyiunk közül. Istenem, hiszen amit itt a halottról mondanak, azt én is megtettem. Ilyen dolgok mindenütt megesnek. Mit kell erről beszélni? Úgy éreztem, mintha mindannyiunkat fokozatosan levetkőztetnének. Férfiakat, nőket egyaránt. Mintha a mi veszekedéseinket teregetnék ki, a mi szennyes intimitásainkat szellőztetnék, a mi szokásaink és ágyaink titkait húznák elő. Mintha a mi életünket írnák le, de valahogy gonoszul és kegyetlenül, mint a pokolban. Kadanik tulajdonképpen nem tartozott a legrosszabb emberek közé. Kicsit rideg volt, kiabált a feleségére és megalázta. Kemény volt és fösvény, mert nehezen dolgozott és keveset keresett. Élfajház volt, cselédlányokat csábított el, és viszonya volt valami özvegyasszonnyal, de mindezt talán sértett férfi hiúságból tette, mert Luisa asszony utálta, mint valami undorító férget. Furcsa érzés volt bennünk férfiakban, amikor az ügyvéd valamelyik tanúja Kadanik ellen vallott, hogy milyen összeférhetetlen, kicsinyes, brutális, nemileg durva, basáskodó ember volt. Bennünk, férfi esküdtekben, mintha valami ellenérzés és szolidaritás mozdult volna meg. Megálljunk csak, éreztük, ha emiatt lelődöznének bennünket. És amikor más tanúk Luisa asszony terhelték, hogy könnyelmű, cicomáskodó nőszemély volt, meg mi egymás, akkor mi, férfi esküdtek, valami elnézést éreztünk magunkban. Valamit, ami védelmébe vette az asszonyt, mi alatt a négy nőesküdt összeszorította a száját, és a szemükbe engesztelhetetlenség költözött. Hosszú órákon és napokon át bontakozott ki előttünk az a házassági pokol, amelyet szolgálók, orvosok, szomszédok és pletykazsákok tártak fel. Veszekedés, adósság, betegség, jelenetek, mindaz a hisztéria és kínlódás, amit egy emberpárnak el kell viselnie. Mintha emberi belső részeket aggattak volna elénk a maguk nyomorúságos rúdságában. Ide figyeljenek, az én feleségem rendes, jó asszony. De időnként nem Luisa Kadanikovát láttam ott lent, hanem a saját feleségemet, az én Lídámat, akit azzal vádolnak, hogy agyonlőtte a férjét, Firbaszt. A tarkomban éreztem a lövés rettenetes, csattanó fájdalmát. Láttam, amint Lída sápadtan és guztustalanul puffadtan összeszorítja a száját, és a borzalomtól, utálattól és megalázástól őrült szemekkel engem vádol. Lída volt az, akit itt vetkőztettek és boncoltak. Az én feleségem, az én hálószobám, az én titkaim, az én bánatom, az én durvaságom került terítékre ebben a teremben. Csak nem felsírtam. Látod, Lída, hová juttattál bennünket? Behunytam a szemem, hogy megszabaduljak ettől a szörnyű látomástól. De így még kínzóbbak voltak a tanúvallomások. És amikor újból rámeresztettem a szemem Luisára, összeszorult a szívem. Istenem, Lída, mennyire megváltoztál? Amikor hazamentem a bíróságról, Lída ezzel a türelmetlen kérdéssel várt. No, mi van? El fogják ítélni? A per a maga rendes módján szenzációs per volt, és főképpen az asszonyokat érdekelte. Én, jelentette ki a feleségem, izgatottan és lángoló érdeklődéssel, én elítélném. Semmi között hozzá, kiáltottam rá. Nem bírtam erről beszélni. Utolsó este az ítélethozatal előtt nyugtalanság szorongatott. Ide-oda szaladgáltam a szobában, és gondolkodtam. Talán felmentjük Luisát. Minek lenne ott az a négy asszony az esküdtek között? Még egy szavazat a bűnösség ellen, és felmentik. Hát mi lesz? Én fogom leadni azt az egy szavazatot? De nem tudtam felelni a kérdésre. Egészen váratlanul furcsa gondolatom támadt. Hiszen nekem is van töltött revolverem az éjjeli szekrényemben. Ez olyan háborúból maradt szokás. Milyen könnyen előfordulhat, hogy a feleségem hasznát veszi. Kezembe vettem a revolvert. Nem kellene eldugni, vagy egyáltalán megszabadulni tőle? Még nem. Húztam el a számat, majd meglátjuk, mi lesz Luisával. Aztán újból kínlódni kezdtem. Igen, mi lesz vele? És az Istenért, hogyan szavazzak, hogyan fogok szavazni én? A tárgyalás utolsó napján az ügyész beszélt. Jól és keményen. Nem tudom, milyen jogon, de az emberi és családi kapcsolatok nevében beszélt. Úgy hallottam, mintha nagy távolságból érnének hozzám a szavak. Különösen és erősen hangsúlyozta az olyan kifejezéseket, mint család, családi élet, házasság, férj és feleség, a feleség jogai és feladatai. Azt mondták, hogy ez volt a legszebb vádbeszédek egyike. Aztán Luisa asszony ügyvédje emelkedett szólásra, és szörnyű dolgot csinált. Szexuálpatológiai analízisre építette a védelmét. Azt bizonygatta, hogy milyen utálatot érez a nemileg közönyös, vagy ahogy mondani szokás, frigid nő a brutális férj a hím iránt. Hogyan mélyül ez az utálat gyűlöletté? Milyen tragikus áldozattá válik ilyen esetben az asszony, aki ki van szolgáltatva a kíméletlen és élfhajhász nemi zsarnokságnak? Ebben a pillanatban érezni lehetett, hogy az egész esküdszék áthangolódik, és jeges hidegséggel Luisa ellen fordul. Érezni lehetett, hogy az esküdszékben öntudatlan ellenérzés születik valami abnormális jelenség ellen, ami felbomlasztja és fenyegeti az emberi rendet, vagy mit. A négy nő sápat volt, és szemük gyűlöletet lövelt az asszony felé, aki megsértett valami kötelezettségfélét. És az ügyvéd, az a marha, buzgón fejtegette tovább a maga szexuális tételét. A tanács elnöke szemüvegén keresztül elnézően figyelte az esküdtek felháborodott arcát, és összefoglalójában igyekezett megmenteni a helyzetet. Nem beszélt családról, se nemi rabszolgaságról, de egy ember meggyilkolásáról. Mi esküdtek megkönnyebbültünk. Őszintén szólva, erről az oldaláról megemészthetőbb, egyszerűbb, tűrhetőbb volt számunkra az eset. Az utolsó pillanatig nem tudtam, hogyan fogok a bűnösség kérdésére felelni. De amikor feltették a kérdést, bűnöse Luisa Kadanikova abban, hogy gyilkos szándékkal tarkólőtte férjét, Ján Kadanikot, én, aki elsőnek kerültem sorra, gondolkodás nélkül igennel feleltem. Mert Luisának valóban az volt a szándéka, hogy férjét megölje, és ezt meg is tette. És az történt, hogy mind a 12 esküdt igennel felelt. Aztán meglepett csend volt. A négy nőesküdtre néztem. Kemény, csak nem ünnepélyes kifejezés ült az arcukon, mintha éppen most fejeztek volna be egy csatát, amelyet az emberi családért vívtak. Mikor hazatértem, a feleségem az izgalomtól sápadtan kérdezte. No, mi történt vele? Luisával? Kérdeztem gépiesen. Mind a 12 szavazat szerint bűnös. Kötél általi halálra ítélték. Borzasztó, kiáltott fel Lida, és naív kegyetlenséggel hozzátette. De megérdemelte. Ebben a pillanatban valami elpattant bennem. Talán a nagy feszültség vagy mi. De olyan ingerülten kiáltottam rá Lidára, hogy magam se értettem. Igen, megérdemelte, mert butaságot csinált. Jó, jegyezd meg! Ha a halántékába lőtt volna, ahelyett, hogy tarkó lőtte, akkor azt állíthatta volna, hogy öngyilkos lett, érted? És akkor felmentették volna. Jó, jegyezd meg, Lida! A halántékába! Becsaptam magam mögött az ajtót. Egyedül kellett maradnom. És még csak annyit akarok mondani, hogy a revolverem még mindig ott van az éjjeli szekrény nyitott fiókjában. Nem dugtam el.